Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Annyit hadd mondjak el magamról, hogy én a női szolgálatosztályt vezetem a Magyar Unióban, és ezért ez a nap itt ebben a gyülekezetben egy női szolgálatos napnak szántunk. A lelkészetekkel ezt a napot már még tavaly egyeztettük, úgyhogy az éves terv szerint jöttem el hozzátok, és ő igényelte, hogy mivel ez a gyülekezet nem rendelkezik még női szolgálat osztállyal, hogy szeretné, ha bemutatnám ezt az osztályt, miért van rá szükség, mi a létjogosultsága, mit csinál az osztály. Tehát egy ilyen betekintést adjak az osztály szolgálatáról. De ha én ezt elkezdem, akkor igehirdetésre nem marad sor. Én úgy gondoltam, hogy ez a reklám helye, hogy délután szeretettel várom mindazokat, akik szeretnék ezt megismerni, ezt az osztályt. Egy képes beszámolót készítettünk, amivel bemutatjuk, hogy mit csinál az osztály, és milyen lehetőség, milyen nagyszerű missziós lehetőség van ebben az osztályban. Tehát szeretettel várom mindazokat délutánra, akik szívesen megismerkednének a női szolgálat osztállyal, és reményem szerint nem csak megismerkednének, hanem dolgoznának is, szolgálnának is ebben az osztályban. De mielőtt elkezdenénk az ige hirdetést, én úgy látom, hogy vannak gyermekek. Én készültem gyermektörténettel. Igaz, látom, hogy nem sok gyermek van, de arra gondoltam, hogy olyan történetet gondoltam, ami azért nem csak a kicsi gyerekeknek gyerektörténet, hanem azt hiszem felnőtteknek is, tanulságos, és főleg fiataloknak. Hány gyermek van itt? Egyet itt látok a szék alatt. Van még ott kint valaki? Na, akkor várom őket. Gyermekek, gyertek! Meglepetés is lesz. Gyere! Na, kettő már van. Három is van. Nagyon jó, hogy itt vagytok. Mivel most szeptember van, volt nyári szünet, ugye gyerekek? Nyári szüneten voltatok nyaralni valahol? Vízparton, nagyszerű. Pont a következő kérdésem az lett volna, hogy voltatok-e vízparton nyaralni? Láttatok már Nagy Balatont, vagy esetleg a tengert? Voltatok. Nagyon jó. Mert arról szól a történetem, hogy egy család elment nyaralni, és a tengerpartra mentek nyaralni, és nagyon közel laktak a tengerparthoz. Nagyon élvezték a nyarat. Gyönyörű volt minden. Igen, ám, de a meteorológia jelezte, hogy nagy vihar várható. És valóban éjszaka jött is a nagy vihar. És tudjátok, amikor vihar van, akkor török az ég, esik az eső, villám van, és bizony a tenger is megváltozik. És ezen az éjszakán a vihar közepén óriási hullámok keletkeztek a tengeren. Hatalmas hullám volt. De jött a reggel, és csend lett. Elmúlt a vihar, elmentek a felhők, kisütött a nap, és ez a fiú, aki a családdal ott nyaralt, alig várta, hogy kimenjen a tengerpartra, hogy mi történhetett ott éjszaka. És amikor kiment, nagyon meglepődött. A gyönyörű tenger már sima volt, nem voltak hullámok, a szél egy kicsit lengedezett, de amit a tengerparton látott, az elkeserítő volt. Rengeteg kagyló, tengeri csillag, tengeri csikó, és sok-sok tengeri állat mind-mind kint volt a parton, a vizen kívül. Nagyon sok volt, nagy volt az öböl, és széles sávban ezek a tengeri állatok mind ott voltak a napon. És ez a kisfiú látta azt, hogy ezek itt mind elpusztulnak, hogyha nem kerülnek vissza a vízbe, hiszen kik ez a természetes élőhelyük, hogy a tengerben vannak. És ez a kisfiú elkezdte sorba, dobálta vissza a kagylókat, a csigákat, és ahogy jött, mindent dobált. És jött arra egy férfi, és azt kérdezte, kisfiú, mit csinálsz? Hát dobálom vissza a kagylókat, mert ezeknek ott kell élni. Ó, kisfiú, nézd már végig, hogy mennyi kagyló van itt. Hát ha az egész város kijönne, dobálná vissza, az is kevés lenne. Hát teljesen mindegy nekik, hogy már itt vannak. És azt mondta a kisfiú, nem bácsi, tudod, amelyiket én visszadobok, annak nem mindegy. Mert annak van túlélési esélye. Mi a történet tanulsága? Látjuk mi is a nagyvilágban, mennyi segítségre szoruló ember van. Látjuk a hajléktalanokat, látjuk a betegeket, látjuk az özvegyeket, látjuk a szomorú szívűeket, és sok-sok nehézséget látunk. Látjátok az iskolába, az óvodába azokat a társaitokat is, akinek segítségre van szüksége. Mondhatjuk-e mi is azt, hát ezzel a sok problémával nem tudunk megküzdeni. Nem tudjuk a világ problémáit megoldani. Nem tudjuk a nehézségeket, a betegeket, a hajléktalanokat. De annak az egynek, vagy kettőnek, akinek te tudsz segíteni, annak nem mindegy. És jegyezzétek meg, nem azt kell mondani, hogy mekkora a feladat és lehetetlen, és értelmetlen, hanem azt, hogy akinek te tudsz segíteni, annak a pár embernek, annak nem lesz mindegy. És jegyezzétek meg ezt a történetet úgy is, hogy én a tengerpartról hoztam nektek kagylókat. Most nem sok kagylót hoztam, de osztátok szét, gyerekek, és amikor látjátok ezeket a kagylókat, jusson eszetekbe a történet, hogy ne mondjuk azt, hogy értelmetlen, mert akinek ti tudtok segíteni, annak nem mindegy. Hát én ezt odadom nektek, vegyetek belőle egyet, te osztél, vagy fogjátok meg, és vegyetek belőle egy-egy kagylót. Megvárjuk. Még ott hátul is vannak. Nekik is vigyetek. Vigyétek oda, jó? Osszátok szét, mindet ezt nektek hoztam. Remélem, hogy ezzel a kis kagylóval emlékezni fogtok erre a történetre. Most mi jegyünk el a Szentírás gondolataiban. Mai témánk imádkozás az utolsó időben. Testvérek, hogyan imádkozzunk az utolsó időben? Vagy valóban utolsó időben élünk? Vészterhes időben élünk? Olvastam a héten egy könyvet, amit a 2000-es évek elején írtak a világállapotáról. És kiszámoltam, hogy hány évvel ezelőtt írták, és hogy az után, amiket ő leírt, hogy milyen az akkori világ állapota, 10-15 évvel később sokkal drasztikusabb a helyzet. És én azt mondtam, hogy nem, hogy az utolsó időben élünk, hanem a végidőnek a végén élünk. Mert az események ez alatt a pár év alatt is annyira megváltoztak, és drámaivá fordultak, hogy valóban az utolsó időnek a végén élünk. De akkor hogyan imádkozzunk az utolsó idő végén? Ellen White a következőt írja nekünk. Imádkozzatok, igen imádkozzatok, ahogy még soha, hogy ne tévesszenek meg benneteket Sátán mesterkedései. Nehogy eluralkodjon rajtatok egy hanyag, óvatlan, hiú szellem, amivel lelki ismeretetek megnyugtatására végzitek hitbeli kötelességeiteket. A mondat, az idézett részben a mondat így kezdődik, hogy imádkozzatok, és egy nyomatékkal, hogy igen, imádkozzatok. Így kér bennünket Ellen White, hogy az imádkozás az ne legyen egy megszokott dolog, hanem igen, imádkozzatok. Ahhoz, hogy ezt a történetet, hogy hogyan imádkozzunk, és milyen lehetőség van az imádkozás az utolsó időben, egy ószövetségi történettel szeretném szemléltetni. Ez pedig Józsuénak a története, amikor a népet átvezeti a Jordánon. Most képzeletben ugorjunk Palesztina területére. Nagyon örülök, hogy ez a térkép itt van, mert a Jordán folyónak az eseményeiről fogunk tanulni. 40 évi vándorlás után Izrael népe végre elérkezett Kánaán határához. Ezek az emberek ott 40 év után alig várták már, hogy lássák az ígéret földjét, hogy lábuk alatt legyen már az az ígéret föld. A szülők, akik kijöttek Egyiptomból, ugye azok már mind meghaltak. Csak Józsué és Káleb él már azokból, akik akkor elindultak, és ők egyszer már látták a tejjel és mézzel folyó országot. Eltelt a 40 év viszontagságos körülmények között, és most végre már ott vannak Kánaán határán. Közvetlen a cél előtt vannak. Mózes, aki vezette őket, aki a kiválasztott vezető volt, meghalt. És az Úr Józsuéra bízza az új ország elfoglalását. Ebben a névben ennyi idő után óriási az izgalom, és nagyon sok emberi kérdés merül fel. Vajon itt vagyunk Kánaán határán? Be fogja váltani az Úr az ő ígéretét? Mi lesz, ha most is csalódunk? Aztán Józsué, most már ő alkalmas vezető lesz Mózes után erre a feladatra? És amikor a környezetükre gondoltak, ott vannak a Jordán partján, ami épp megáradt állapotában volt, hogyan megyünk át ezen a megáradt folyón? Nincsenek eszközeink. Aztán sokan is vagyunk. Mi lesz, ha mint nép, mi most alkalmatlanok vagyunk arra, hogy elfoglaljuk ezt a földet? Ezek csupa-csupa emberi kérdések, de reális, valós kérdések voltak. Józsué, akit az Úr választott vezetőnek, ő tudta, hogy Isten vezetni és tanácsolni fogja. Ezért Józsuéhoz az Úr biztató szavai így szóltak. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsésé lehess mindenekben, amiben jársz. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés az utadon, és akkor boldogulsz. Ez a Józsué könyve első részének, a 8-9. Versei. Józsuénak szüksége volt ezekre a biztató és bátorító eligazító szavakra. Mit tanulhatunk meg mi, akik az utolsó időkben érünk ezekből a tapasztalatokból? Erre a kérdés, hogy mit tanulhatunk meg, Pál apostol meg is adja a választ, és így szól. Pál apostol ezt írja a korintusbeliekhez. Mindezek pedig példaképpen estek rajtok, megírattak a mi tanúságunkra, akikhez az időnek vége elérkezett. Tehát Pál apostol válaszol a kérdésre, és azt írja, mi tanúságunkra, az ő tanúságára, az akkori népnek a tanúságára, de ugyanígy, akik ma a 21. században, a végidő végén élünk, tanúságunkra írattattak meg ezek a történetek. Nézzük meg, hogy mik a tanúságok. Négy tanúságot fogunk elemezni ezekből a történetekből. Az első tanúság az, hogy Józsué emlékezik, mit tett velük az Úr 40 év alatt. A második tanúság, hogy Józsué Isten utasítását várja, mielőtt ő bármit is tett volna. Az Úrtól kér tanácsot. A harmadik tanúság, hogy Józsué bűnbánatra és engedelmességre hívja a népet. És a negyedik, az utolsó tanúság, Józsué türelmesen kivárja Isten akaratát. Ezek lesznek a tanúságok, amiket egyenként majd elemezünk. De térjünk vissza a történethez, hogyan fogja Józsué átvezetni a népet a megáradt folyón. Gondoljunk bele, több százezer emberről van szó, amelyben vannak gyerekek, idősek, fiatalok, rokkantak, és mindenféle nemű rangú ember. És Józsué nem csak emlékezett, hanem imádkozott. És várta a választ. És mi volt a válasz az ő imájára? Most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, mint te és ez a nép arra a földre, amelyet én adok nékik az Izrael fiainak. Avagy nem parancsoltam-e meg néked, légy bátor és erős. Ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben jársz. Erre a bátorító szavakra, erre a válaszra várt Józsué, és elkezdi szervezni az indulást. Miből állt a szervezés? Milyen előkészületeket tett Józsué, hogy átvezesse a népet? Először is két kémet kiküld Jerikó kikémlelésére. Ismerjük a történetet, én ezért nem olvasom fel, mert gondolom a történet ismerős előttetek. Tehát kiküld két kémet előre, és imára hívja a népet. Tehát nem csak Józsué imádkozott, hanem a népet is imára hívja. Izrael népe imádkozik. Mit? Megvallották bűneiket, és engedelmességet fogadnak. Aztán visszajönnek a kémek, akiknek a jelentése kedvező volt, és utána a népet pedig utasította Józsué valamire, hogy szenteljék meg magukat. Készüljenek fel a csodára. Miben állt a felkészülés? Ezt olvassuk, Józsué pedig mondta a népnek, tisztítsátok meg magatokat, vagyis szenteljétek meg magatokat. Mit jelentett ez? Mit kellett tenni? Miben állt ez? Mikor kérte már az Úr a néptől, hogy szenteljék meg magukat? Nagyon fontos eseményeknél, amikor az Úr találkozni akart az ő népével. Gondoljunk csak vissza a történetekre, milyen történetek voltak, amikor a nép találkozott az Úrral. A legnagyobb az Sínai törvényadásnál. Akkor is azt mondta, hogy szenteljétek meg magatokat, tisztítsátok meg magatokat. Aztán minden áldozat bemutatás előtt a népnek meg kellett szentelnie magát, meg kellett tisztítani magát. Aztán mindenki vallja meg a bűneit. Tehát rendezzék el az ügyeiket egymással, de rendezzék el Istennel is. Ezt meg kellett tenni egyenként, de meg kellett tenni közösségként is. Ezek az emberek ott mind megbocsátottak egymásnak. Gondoljatok el, 40 év alatt mennyi surlódás lehetett. Mennyi haragot kellett lerendezni. Mennyi sérelmet, bántalmat, és mindent el kellett rendeznie. És ezek az emberek ezt megtették. És Isten is így megbocsátott neki. De a szentelés valami mást is jelentett. Fizikai tisztaságot. Mosakodást jelentett. Külső tisztaságot. A ruhákat ki kellett mosni. És így az előkészület után megújult az erejük, és így erős lett a hitük is. És kifejezték akaratukat, hogy engedelmeskednek Isten parancsának. És mit mondtak? Így fogadkoztak. Mindent megcselekszünk, amit parancsoltál nekünk, és ahová küldesz minket, oda megyünk. Miért akarta az Úr átvezetni pont most a Jordánon a népet? Mondhatta volna azt Józsué, hát drága Uram, hát pár hónap vagy pár hét levonul az ár, és simán átmegyünk. Hát 40 év után ez a pár hét igazán már nem számított. Miért nem válaszolta ezt, vagy miért nem akarták ezt? Az Úr azt akarta, hogy ez a nép ugyanazt a tapasztalatot élje át, mint amit az elődeik átéltek, amikor a vörös tenger ketté vált. Egy ilyen nagy tapasztalatra akarta őket rávezetni. Így akarta megerősíteni az Úr a hitüket. Aztán azt mondta a nép, hogy mindent megcselekszünk. Mondhatnánk mi is azt, hogy Urunk, mindent megteszünk, amit kérsz. Mert ebben a mindenben minden benne van. És majd utána látjuk azt, hogy mi mindent rejtett ez a szó, hogy mindent megteszünk. Nézzük, hogy még mi történt. Tehát a Józsué imádkozott, mint vezető. A nép is imádkozott. És utána elindult a szervezés, és első helyen elindulnak a papok is az átkeléshez. Nézzük a történetet. Tehát a papok elkezdenek csomagolni, engedelmeskedni, hittel cselekednek. Mi is volt a papság feladata? Nekik a szent eszközöknek az őrzése és a vitele volt a feladat, a 40 év alatt. És csomagolni kellett. A leírás szerint 3 napra ennivalót kellett készíteni a családoknak. Indulásra készen kellett állni. Össze kellett pakolni az eszközöket, a sátort, és mindent, amiük volt. Gondoljunk el, egy több százezres tömeg, mikor megmozdul és elkezd csomagolni. De ezt meg kellett tenniük. Aztán a hadseregnek készen kellett állni. A papoknak össze kellett szedni a frigyláda eszközeit, úgy, ahogy a Mózes előírása volt, és csak azok vihették, és csak azok nyúlhattak hozzá, akiket a mózesi törvény engedte. Mindez az előkészülethez tartozott. És amikor eljött a reggel, korán volt, az Úr utasítása szerint Józsué parancsolta a papoknak, hogy induljanak el. A nép a folyóparton, a megáradt folyóparton áll, és figyelemmel kíséri, hogy mi lesz a szent eszközökkel, mi lesz a papsággal, mert a folyó még megáradt állapotban van. és mikor az összes pap lába beért a vízbe, a folyóvíz elkezdett visszahúzódni. Még távolabb, és a papok lába már szárazon volt. A frigyládával a papok ott álltak, a meder közepén. És akkor elindult a tömeg, és átkeltek a túloldalra. Aztán valami hirtelen történik. Józsué egy váratlan feladatot bíz a törzsek vezetőire. Azt mondta, hogy egyenként vigyenek magukkal egy-egy követ a folyó mederből. Értelmes volt ez a kérés? Mit gondoltok? Hát nincs elég csomagunk? Józsué, miért kell nekünk még sima folyómedri köveket cipelni? Hát ki az, akit a vállán most, amikor annyi csomagunk van, annyi gyerek van, idősek vannak, akiket viszünk, most még köveket is cipeljünk? De mit fogadkozott a nép? Mindent megteszünk. Ha folyómederből most köveket kell vinni, akkor folyómederből köveket fogunk a vállunkon vinni. És engedelmeskedtek, mert megfogadták, hogy mindent megteszünk. A nép átvonult, és végül a papok hagyták el a folyómedrét a frigyládával. Végül mindenki átért, és a víz újra folyt a Jordánban. Így jegyzi fel a Szentírás, a papok pedig az Úr frigyládának hordozói, ott állnak szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon ment át mindaddig, amíg az egész nép teljesen átment a Jordánon. Mi ennek a csodálatos átkelés történetének a tanulsága? Van tanulsága bőven számunkra. Az első tanulság az, hogy az Úr megnyitja a szívet Isten felé, ha mi imádkozunk. Meg kell tanulnunk nekünk is azt, hogy mint a népnek akkor ott, hogy aki a Jordán vizét vissza tudta tartani, az a hatalom, az ugyanúgy rendelkezésünkre áll nekünk is. Ő nyitotta meg a lehetőséget, ő választotta szét a tengert Mózes előtt, ő választotta szét a Jordánt, és nekünk is megígérte azt a tapasztalatot, amit ennek a népnek. Hogy az Úr, ha mi imádkozunk, és megteszünk mindent, akkor ő megnyitja a szívünket felé. Isten arra vágyik, hogy megragadjuk az ő ígéretét. Higgyük el, hogy nekünk is ugyanúgy szólnak ezek az ígéretek, mint akkor ott Józsuének és Izrael népének. Őszintén várjunk nagy dolgokat Istentől, mert nagy események előtt állunk. És ne küzdjünk egyedül a mi gondjainkkal, hogy hogyan fogjuk majd átélni a nyomorúságos időt, hogyan fogjuk átélni az üldözéses időszakot, hogyan küzdünk meg a gyülekezeti problémákkal, hogyan tudunk felkészülni. Ne a gondjainkra, hanem az Úrra hagyatkozzunk. És gondoljunk arra, és kérjünk arra, kérjük Istent arra, hogy még a gondolatainkat is ő uralja. Mi is az első tanulság? Ezt jegyezzük meg. Az ima megnyitja a szívet Isten felé. Amikor imádkozunk, akkor kapcsolatba lépünk Istennel. Lehet, hogy nem látjuk azonnal az imádságra adott válasz kézzelfogható bizonyítékát, de biztosak lehetünk benne, hogy Isten ígérete beteljesedik éppen, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Ha imádságban fordulunk hozzá, ő a megfelelő időben és számunkra a legmegfelelőbb módon megoldást fog adni gondjainkra. Ő hűséges és megbízható. Akik valóban őszintén, bizalmasan beszélgetnek Istennel, és meghallják az ő hangját, nem csupán egy gyors rutinimát hadarnak el félkézzel munkahelyük kilincsén, hanem időt szánnak rá, hogy az ő jelenlétében legyenek. Két szót szeretnék kihangsúlyozni ebből az idézetből. Az első, hogy őszintén. A nép akkor ott őszintén mondta, hogy mindent megteszünk. Nekünk is őszintének kell lenni az Úrral való kapcsolatunkban. A másik, hogy őszinték tudjunk ne csak lenni, hanem maradni is. Ahhoz nekünk a kapcsolatot szorosan kell ápolni. És a szoros kapcsolat ápolásához időre van szükségünk. Minden minőségi időre van szükségünk. Mit jelent az, hogy minőségi időt tölteni az Úrral? Szerintetek az minőségi idő, gyorsan fellapozzuk a Bibliában a szombatiskolai reggeli dicséretet, és arra gondolunk, hogy 5 perc múlva már menni kéne, a gyereknek ott kéne lenni, késik, már ez a gyerek megint nincs ott, de még a gondolat ott van, hogy a szombatiskolában ezt elolvasom, és már rohanunk, mert hát az idő az idő. És mire a kapuhoz érünk, ma se tudjuk, mit olvastunk. Ez minőségi idő az Úrral? Ez nem. Ezt tudjátok milyen? Olyan, mint amikor beállunk egy gyorsételmi parkolóba, megnyomjuk a gombot, kiadják a hamburgert, és már indulunk is, és gyorsan útközben megesszük. A minőségi idő nem ezt jelenti. A minőségi idő alatt az Úr azt érti, hogy terített asztallal vár, gyertyafénnyel vár, még desszertet is készít nekünk. És így tudunk mély, őszinte kapcsolatot ápolni az Úrral. De ehhez időre van szükség. És ez áldozattal jár. Ehhez le kell mondani valamiről, át kell programozni valamit, lehet, hogy tovább kell fent lenni, lehet, hogy korábban kell felkelni. Mindenkinek más az élethelyzete. És ezt a minőségi időt mindenki saját magának tudja az ő életritmusához igazítani. De az az idő legyen minőségi idő. Jézus életében mennyire volt fontos az imádkozás? Gondoljunk, nemrég tanultuk a Márk szerinti evangéliumban Jézus élettörténetét. Jézus imádkozott, mert tudta, hogy fel kell neki készülni az ellenséggel vívott harcra. És Márk evangéliuma így jegyzi le Jézus szokását az imádkozással kapcsolatban. Kora reggel pedig még szürkületkor fölkelvén kiment, és elment egy puszta helyre, és ott imádkozott. Így emlékezett vissza Márk, amikor írta az evangéliumot. Jézus nem csak úgy, hát néha-néha felkelt, aztán imádkozott, aztán megint hazament, aztán megint azt mondta, hát kéne menni imádkozni, valamit érzek, és akkor megint elment imádkozni. Jézus élete nem ilyen volt, hanem rendszeres volt az ima élete, és sokszor egész éjjel fent volt és imádkozott. Lukács azt írja, és azokban a napokban kiment a hegyre imádkozni, és az éjszakát Istennel való imádkozásban töltötte el. Ha mi egész éjjel fent volnánk, és imádkoznánk, tudunk miről beszélgetni Istennel? Egy egész éjszaka. Azért az nagyon hosszú. Ébren lenni, imádkozni. Mi ezt meg tudnánk úgy tenni? Szerintem 11-kor már aludnánk. Velem megtörtént, hogy belealudtam az imádkozásba. Veletek is megtörtént. Azt hiszem, nem mondok új dolgot. Ha egész éjjel fent kéne lenni, mert Jézus fent tudott maradni, akkor mit tennénk? Miről beszélgetnénk? Ellen White a Jézushoz vezető út című könyvben ezt írja. És ezek tanácsok. Mit lehet egy egész éjjel beszélgetni? Miről lehet beszélgetni az Úrral? Azt írja, hozzátok gondotokat, örömötöket, szükségleteiteket és aggodalmaitokat, s mindezt, ami nyom és kínos Isten elé. Terheiteket sohasem találja nehezeknek, soha ki nem fárasztjátok őt. Nyomorunk és jajkiáltásunk szívéig hat. Vigyétek őhozzá mindazt, ami szíveteket nyomja. Senki sem oly nehéz, hogy ne bírná el, mert hisz ő tart fent világokat, kormányozza a világ mindenség ügyeit. Békességünk feltételei közül egy sem olyan jelentéktelen, hogy ne részesítené figyelemben. Élettapasztalataink egyetlen fejezete sem oly homályos, hogy el ne olvashatná, nem lehet olyan nehéz helyzetünk, hogy meg ne oldaná. Legkisebb tanítványát sem érheti kár. Nem kínozhatja gond szívünket, nem érhet öröm, és őszinte ima nem hagyhatja el ajkunkat, amely iránt ne viseltetne közvetlen érdeklődéssel. Idézi a Zsoltár szavait, meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Isten és minden egyes lélek között oly gyengéd és bensőséges a viszony, mintha kívüle más lélek nem volna, akiért szeretett fiának életét áldozta. Lehetőség, hogy miről beszélgessünk az Úrral, ha egy hosszabb időt is kell vele töltenünk imában. Mi volt az első tanulság? Az ima megnyitja szívünket Isten felé. Nézzük a második tanulság. Az ima bűnvalláshoz és engedelmességhez vezet. Térjünk vissza a Jordán partjára. Ahhoz, hogy Józsué vezetni tudja a népet, hogy át tudjon jönni a néppel a Jordánon, ahhoz, hogy később majd Jerikót el tudják foglalni, ennek előkészülete az imádság volt. Az imádság után következett a bűnvallás és az engedelmesség. Kérjük Istent, hogy mutassa meg nekünk, hogy a mi életünkben mely területen vannak hibák és bűnök. És Dávid ezt így kérte az Úrtól: vizsgálj meg engem, ó Isten, és ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Mennyire mélyen kéri és őszintén Dávid ezt a vizsgálatot. És ez nekünk is tanulság és példa. A következő gondolat, hogy imádkozzunk a Szentlélek munkájáért. Életünk semmilyen területén nem nélkülözhetjük a Szentlélek jelenlétét. És gondoljunk az apostoli korra, a pünköst korára, amikor bőséges erőt kaptak, mert azóta késői eső ahhoz hasonlítható volt. Akkor férfiak és nők együtt imádkoztak, és a mennyből erőt kaptak. Ez volt az a különleges eső, ez volt ez a különleges áldás, amire szükségük volt, mert nagy feladat előtt álltak. Különleges volt a feladat, ezt épp most tanultuk a szombatiskolában, és a következő időszak is egy különleges időszak volt. De ezt ők csak akkor kapták meg, hogy ezt a feladatot el tudják végezni, ha imádkoztak. Ugyanúgy, mint Izrael népe. Akkor ott bűnbánatot gyakoroltak, rendezték egymással, és rendezték Istennél az ő életüket. És azt olvassuk, hogy mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Így indultak el ahhoz a nagy feladathoz, annak a nagy feladatnak az elvégzéséhez, amit ők akkor ott kaptak. Nagy események előtt álltak, de ugyanúgy mi is nagyon nagy események előtt állunk. Különleges események előtt állunk, úgy, mint Izrael népe. Ha átvitt értelemben nézzük, előttük volt ott a mély háborgó Jordán, és át kellett nekik menni rajta. Előttünk van nekünk is a világ háborgó történelme, és át kell nekünk is élni. Meg kell tennünk. Máskülönben nem jutunk be Isten országába. Ehhez félretettünk minden különbözőséget? Rendeztük egymással és Istennel hibáinkat, bűneinket? Most már mondhatjuk azt, hogy minden kész, most már jöhet az a különleges erő. A Szentlélek már felkészített bennünket az előttünk álló nagy eseményekre. A késői eső nem csak erőt ad bizonyságtételünknek, hanem megerősít bennünket, minket a még nyomorúságosabb időre, amelyek Isten népére várnak Jézus eljövetele előtt. Szükségünk van az erőre, a Szentlélek erejére, arra a késői esőre, amely erőt fog nekünk adni, hogy a mi bizonyságtételünk, hogy a mi missziónk az ne legyen hiába való. És amikor majd a hitünkért kell szenvedni, akkor abban a nyomorúságos időben is erőnk legyen megállni. Mi volt az első tanulság? Az ima megnyitja a szívet Isten felé. A második tanulság, ezt jegyezzük meg, az ima bűnvalláshoz és engedelmességhez vezet. Nézzük a harmadik tanulságot. A harmadik tanulság, az imádkozás erősíti az emlékezetünket. Megint térjünk vissza Jordán folyóhoz. Tehát visszatérve az átkeléshez, Józsué utasította, hogy vigyenek egy-egy követ a folyó medréből, törzsenként. Miért kellett vinni? Mert egy emlékoszlopot akart állítatni Józsué velük. Emlékeztetni akarta Isten ezt a népet és a következő generációt arra, hogy mit tett értük. Azt olvassuk, hogy ez jel lesz köztetek, ha fiaitok kérdezik majd apáiktól mondván, mire valók ezek a kövek. Tudassátok majd a fiaitokkal mondván, Szárazon jött át Izrael ezen a Jordánon, mert kiszárította az Úr, a ti istenetek a Jordán vizét ti előttetek, amik által jöttetek rajta. Hogy megismerje a földnek minden népe az Úrnak kezét, hogy bizony erős az, hogy féljétek az Urat, a ti isteneteket minden időben. Így jegyzi fel a történetet. Ne feledjük, hogyan vezetett Isten eddig bennünket is. Szálljunk ma délután otthon, vagy este fele. Egy csendes órát arra, hogy felépítsük saját emlékoltárunkat. Írjunk össze 12 olyan történetet, maradjunk a 12-es számnál, amikor az Úr hatalmas dolgokat tett a mi életünkben. Gondoljuk vissza gyermekkorunktól, fiatalkorunktól, gondoljunk vissza olyan eseményekre, olyan történetekre, amikor azt mondtuk, hogy ez egy csoda volt az én életemben. Amikor az imám meghallgatásra talált, állítsuk fel saját emlékoltárunkat. Ezt írjuk le, és amikor csak tudjuk, beszéljünk róla. Osszuk meg történetünket családtagjainkkal, testvéreinkkel, barátainkkal. De hölgyek, tartsátok ezt az emlékoszlopot mindig magatoknál. Legyen ez ugye a ridikülnek az oldalába, amikor túlterheltek le vagytok. Fiatal lányok, amikor vizsga előtt álltok. Vagy amikor egy orvosi váróban ülünk, és arra várunk, hogy megjöjjön a lelet, és várjuk, hogy mi a leletünk eredménye. Vagy amikor egy tragédia ér. Vagy amikor elgyengül a hitünk. Vedd kezedbe ezt az emlékoszlopot. Mert ez erőt fog neked adni. És ne feledjük, Isten megtartja ígéretét. Ebben mi biztosak lehetünk. És ebben ez a tanulság. Isten megtartja ígéretét. Ebben biztosak lehetünk. Mi volt az első tanulság? Isten felé. A második tanulság, az ima, bűnvalláshoz és engedelmességhez vezet. És a harmadik tanulság, az imádkozás megerősíti a mi emlékezetünket. Nézzük a negyedik és utolsó tanulságot. Történetünk szerint, visszatérve megint a Jordánhoz, ott vagyunk már a hőn áhított Kánaánnak a földjén. Mindenki boldog. Végre átjöttünk a Jordánon egy csodával. De nekik nem ez volt a cél, hogy átjöjjenek a Jordánon. Isten nem azt akarta csak, hogy átmenjetek a folyón, hanem foglaljátok is el ezt az országot. Vegyétek birtokba ezt az országot. És az elfoglalás, a honfoglalás igazán még most következik. Az Úr Józsuét és a népet egy újabb csodára készíti fel. Ez a nép hosszú éveken át, még a Jordánon túl voltak, nem volt a körülmetélkedés szertartása, még mannát ettek, és Páska ünnepet sem ünnepelték meg. És amikor áttérnek, ez volt az első, hogy Józsué a körülmetélkedést, ami a szövetség jele megerősítette, gyakorolni kellett, meg kellett tartani a Páska ünnepet, ami az szabadulást, az Egyiptomból való szabadulást jelképezte, vagy emlékeztek, és már nem adott nekik mannát, hanem a földnek a terméséből kellett enni. Nézzük, hogy milyen volt a hangulat ott, mikor ők áttértek. A helyi lakosság ott egy jól képzett, vas fegyverekkel felfegyverzett törzsek védték Kánaánt, az országokat. És amikor hallották, hogy közeledik ez a nép, az ott lakó népek koalícióra léptek, mert tudták, hogy ezt a népet különleges erő vezeti, és erre nekik fel kell készülni. Tudták, hogy veszélyben vannak. Ők ismerték ennek a népnek a történetét, a múltját, a csodákat, hogy hogyan jöttek át a tengeren. Ez a nép félni kezdett, és vagy fegyvereket készítettek is, egyesítették erejüket, mert féltek. Megerősítették a városokat, körfalakkal, kőfalakkal vették körül a városaikat, hogy így védjék meg magukat. És féltek a néptől. És Józsué mindezt tudta. Józsué tudta, hogy ezekkel a szemben levő erőkkel egyedül nem tud megbirkózni. Szüksége van, segítségre van szüksége. És Józsué honnan kér segítséget? Táboron kívül megy Józsué. Az Úrhoz fordul. Leborul imádságban. És tudni szeretné, mi Istennek a terve. Nem úgy ment Józsué oda, hogy összehívta a 12 törzset, és azt mondta, na készítsük el a haditervet, hogyan foglaljuk el Kánaánt. Józsué egyedül, mint vezető, félremegy, az Úrhoz fordul imádságban. És akkor hirtelen egy fegyveres harcos jelenik meg, meg előtte, és Józsué döbbenten azt kérdi, közülünk való vagy te, vagy ellenségeink közül? És mi volt a válasz? Én az Úr, a seregek fejedelme vagyok. Micsoda megerősítés, hogy újra megjelenik az Úr. Újra tudatni akarja a tervét Józsuéval. Józsué imádkozott, és Isten utasítását várja. Tehát Józsué nem úgy ment az Úr elé, hogy Józsué, elkészítettem a 12 törzsel a tervet, most Urunk, te ezt áld meg, mert mi ezt így látjuk legjobban. Mi ismerjük a helyzetet, a körülményeket, a kihívásokat, és mindenre van megoldásunk, számításokat végeztünk, hány katona kell, milyen haditechnikát, milyen eszközöket, semmit. Józsué csak úgy megy oda, hogy Uram, mi a te terved a néppel? És Józsué ezt szerette tudni. Józsué nem emberi tervekkel ment imában az Úr elé, és kérte rá az áldást. Ő Isten akaratát szerette volna tudni. És ezt olvassuk, és leborult Józsué földdel, az arcával, meghajtotta magát, és mondta, mit szól az én Uram az ő szolgájának. Hányszor tesszük fel ezt a kérdést? Mikor tervet készítünk, amikor egy évre missziós tervet, amikor különböző programokhoz tervet készítünk. El tudjuk mi is ezt mondani, hogy csak annyit kértünk, mit szól az én Uram az ő szolgájának. Mi sokszor esünk abban a hibában, hogy kész emberi terveket készítünk, és azt mondjuk, na most Urunk, áld meg a mi tervünket. Ritkán történik meg, amikor úgy megyünk az Úr elé, hogy bármit tervez, alárendeljük magunkat az ő akaratának. És itt ezt az egy szót, hogy bármit tervez. Ugye mit mondtak az izraeliták? Mindent megcselekszünk. Mi mondhatjuk azt, hogy bármit tervez az Úrral, meg fogjuk tenni. Jerikó elfoglalásához Istennek egy különleges terve volt. És ha ezt a tervet megismerjük, mi biztos nem támogattuk volna ezt a tervet. Milyen terve lehet az Úrnak a gyülekezetünkkel itt? Biztos van terve. Mi az Úr terve? Lehet, hogy ez a terv emberi gondolat számára logikátlan. Mert az a terv, amit Isten gondolt, hogy Jerikót hogy foglalják el, az egy logikátlan terv volt. Talán nevetséges is volt az a terv. Először is 6 napon át körbe kellett járni Némán a város falát, Jerikót. Milyen haditerv ez? 6 napon át csendben csak sétálni. Harcosok, aztán a népből a papok trombitával, a papok a frigyládával, és így a nép. És ezt meg kellett tenni 6 napon át. Hát mit gondoltak Jerikó lakói, mit gondoltak erről a népről? Nem támadták meg. Ez egy csoda volt, hogy egyetlen nyíl sem repült ki a falakon túl erre a körbesétáló népre. A 7. napra Isten még egy érthetetlenebb utasítást ad. És azt mondta, hogy a 7. nap korán 7-szer kerüljétek meg a várost, a papok pedig kürtőjenek a kürtőkkel. És ha majd belefújnak a kosszarvakba, mihelyt meghallják a kürtnek szavát, kiáltson fel az egész nép nagy kiáltással, és leszakad a város kőfala magától, és felmegy arra a nép, ki az előtte való helyen. Hát a ti a gyülekezet bizottsága, ilyen tervvel állnátok elő, rögtön szavazást is leváltanának benneteket. Mert azt mondanák, képtelenség, hogy ilyen haditervre álljunk elő. De az Úr azt mondta, hogy ezt kell tenni. Ők pedig azt mondták, hogy bármit tervez. Mindent megcselekszünk. Mit tett Józsué? És a leírás röviden így szól, hogy mindent megcsinált. És úgy cselekedett Józsué. És mi lett az eredmény? Mi lett az eredmény? Hát elfoglalták a várost. Leomlottak a falak úgy, ahogy az Úr mondta, hogy így fog történni. elfoglalták a várost, és az Úr egy csodát tett. Ennek a népnek szüksége volt egy újabb csodára, hogy erejük legyen hinni és bízni abban az Istenben, aki most is megáldotta őket, és erejük és reményük legyen, hogy a többi várost is az ő csodájával, az ő erejével, az ő haditervével el fogják foglalni. A hit és az engedelmesség elnyerte a jutalmát. Amikor mi imádkozunk, akkor segítsen az Úr, hogy megismerhessük az ő tervét, felismerhessük az ő hangját. Ezekben a mindenki számára bizonytalan időben, amelyben élünk, mély és élő ima tapasztalattal kell, hogy rendelkezzünk. Így tudjuk majd Isten hangját és akaratát és tervét megismerni, úgy az egyéni, a családi és mint a közösségi életünkre vonatkozóan. Ha imádkozunk, az eredményt mindig bízzuk Istenre. És egy utolsó gondolat. Ime az Úr, a mi Istenünk, megmutatta nékünk az ő dicsőségét és nagyságát, és az ő szavát hallottuk a tűznek közepéből, e mai napon pedig láttuk, hogy az Isten emberrel szól, és ez mégis él. A mondat második részét egy másik fordításban így adja vissza a Szentírás. Ime az Úr, a mi Istenünk megmutatta nékünk az ő dicsőségét és nagyságát, és az ő szavát hallottuk a tűznek közepéből, e mai napon láttuk, életben maradhat az az ember, ha Isten beszél hozzá. Ismételjünk. Mi volt az első tanulság? Az ima megnyitja a szívet Isten felé. Második tanúság. Bűnbánathoz és engedelmességhez vezet. Mi volt a harmadik tanúság? Az imádság erősíti az emlékezetünket. És a negyedik tanúság, hogy az imádság lehetőséget Istennek, hogy feltárja az ő tervét, ami egyéni és közösségi életünkre és a gyülekezetünk számára. Amen.